Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén fennállva a 8. Zsoltár első verszakát énekeljük el. A 8. Zsoltár így kezdődik. Ó felséges Úr, mi kegyes Istenünk, mely csodálatos a Te neved nékünk. Dicsérjük tovább Istenünket a 255. ének első három verszakának eléneklésével. A 255. ének így kezdődik. Mely igen jó az Úristen dicsérni, felségednek én Uram énekelni. Isten igéjét a mai napon Pál apostol Filippi beliekhez írott levelének második fejezetéből olvasom. A második fejezet 5-től 11-ig terjedő verszakai így szólnak. Az az indulat legyen bennetek, ami Krisztus Jézusban is megvolt. Mert ő Isten formájában lévén nem tekintette zsákmánynak, hogy egyenlő Istennel, hanem megüresítette önmagát, szolgai formát vett fel, emberekhez hasonlóvá lett, és maga tartásában is embernek bizonyult. Megalázta magát, és engedelmeskedett mind halálig, mégpedig a kereszt halálig. Ezért fel is magasztalta őt Isten mindenek fölé, és azt a nevet adományozta neki, amely minden névnél nagyobb, hogy Jézus nevére minden térd meghajoljon, mennyeieké, földieké és föld alattiaké, és minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére. Most hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Mennyei Atyánk, köszönjük neked az elmúlt hetet, köszönjük, hogy megtartottál az elmúlt héten is, hogy gondod volt reánk, gondod volt arra, hogy tápláld a testünket, gondod volt arra, hogy ápoljuk emberi kapcsolatainkat, és most gondod van arra, hogy tápláld a mi lelki életünket. Köszönjük neked, mennyei Atyánk, hogy itt lehetünk a te házadba, és hallhatjuk a te igédet. Köszönjük neked, Úr Jézus Krisztus, azt, hogy te ma jelen kívánsz lenni ezen az Isten tiszteleten, meg akarsz szólítani bennünket, azt akarod, hogy megtisztult szívvel és megtisztult gondolatokkal távozzunk innen. Köszönjük neked, Urunk, azt, hogy az Isten tisztelet nem ér véget ezután az óra után, hanem folytatódhat egész életünkben, folytatódhat a hét egyes napjain is. Urunk, arra kérünk téged, áldj meg minket a te igéddel, tudjuk a te igéd élő és ható, tapasztaltuk már, hadd kérjünk most azért, hogy most is élő és ható legyen, hogy eljusson, elhasson a mi szívünkig. Így kérünk téged, szent lelked által, szenteld meg ezt az együttlétet, áld meg az ige hirdetőjét, és áld meg bennünket, ige hallgatókat is. Jézus Krisztusért kérünk, hallgass meg a mi imádságunkat. Amen. Ige hirdetésre készülve a 341. dicséretünk 5. versszakát énekeljük el. A 341. dicséretünk 5. versszaka így kezdődik. Ó, légy érette áldott Jézus egyetlenem, hogy szörnyű kínhalálod nagy jót akar velem.
Ami segítségünk és Isten tiszteletünk további megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy igaz és örök Isten. Amen. Isten igéje az előbbi ige szakaszunk mellett Lukács evangéliumából hangzik még hozzánk ezen az istentiszteleten, a 9. fejezet 57. versétől a 62. versig terjedő szakaszból. Amikor mentek az úton, valaki ezt mondta Jézusnak: követlek, akárhová mégy. Jézus azonban így felelt: a rókáknak barlangjuk van, és az égi madaraknak fészkük, de az emberfiának nincs hova fejét lehajtania. Egy másikhoz pedig így szólt: kövess engem. De ő ezt kérte: Uram, engedd meg, hogy előbb elmenjek és eltemessem apámat. Jézus így válaszolt neki: hadd temessék el a halottak a halottaikat, te pedig menj el, és hirdesd az Isten országát. Egy másik is ezt mondta: követlek, Uram, de előbb engedd meg, hogy búcsút vegyek házam népétől. Jézus pedig így felelt: aki az eke szarvára teszi a kezét, és hátra tekint, nem alkalmas az Isten országára. Eddig Isten írott igéje. Amikor mentek az úton, így kezdődött ez a Lukács evangéliumából való ige szakaszunk. Jézus Krisztus Jeruzsálem felé halad. Mellette körülötte tanítványai, s mások is, akik csatlakoztak hozzá. Többeknek az arcán látni lehet, hogy nagyon erősen töprengenek valamin. Igen, felháborító dolog történt. Jézus szeretett volna megszállni az egyik samáriai faluban, de a falu lakói nem fogadták be őt. Milyen emberek vannak? Míg ha samáriaiakról is van szó, akik gyűlölik a zsidókat, de akkor is azért ez hallatlan, Jézust elküldeni? Én nem tennék ilyet. Azt a Jézust, aki most is megerősítette, amiről már korábban is szólt, és amit a cselekedeteivel is alátámasztott, hogy ő azért jött, hogy megmentse az embereket, hogy életük legyen, hogy bővölködjenek az emberek, aki sok beteget meggyógyított. Izsaiás proféta szavai beteljesedtek: erőtlenségünket ő vett el, és betegségeinket ő hordozta. Azért idézem ezt a proféciát, mert hogyha ugyanezt a történetet, amelyet most Lukács evangéliumából olvastam, megkeressük Máté evangéliumában, ahol szintén megtalálható, akkor ott azt látjuk, hogy pontosan ez a szakasz előzi meg. Az erről szóló híradás, hogy Jézus Krisztus megszállottakat szabadított meg, különféle betegségekben sínlődőket gyógyított meg, vagyis beteljesedtek általa Ézsaiás proféta e szavai. Őt elutasítani? Ezt a Jézust? Nem. Inkább megyek és közlöm vele: követlek. Én követlek. Mi, akik most itt vagyunk Isten házában, 2004. februárjában, mi is megyünk az úton. Azt mondjuk: Jézussal együtt. Lehet, hogy mi is belső ösztönzést éreztünk már arra, hogy kövessük őt. Talán meg is fogalmaztuk, kijelentettük: követlek. De vajon valóban vele együtt haladunk? Vagy netán e három személy közül valamelyikhez hasonlítunk, akikről most Lukács evangéliumából hallottunk? Mi tarthat vissza egyáltalán bennünket az Úr Jézus igazi követésétől? Gondoljuk végig így ezt a három esetet, ezt a három szemét, akikkel Jézus ott a leírt módon találkozott. Követlek, akárhova mégy. Az első személy ezekkel a szavakkal fordult oda az Úr Jézus Krisztushoz. Ezt a férfit én legalábbis úgy gondolom, hogy biztos nem gyötörte kisebb rendűségi érzés. Bizonytalanságnak, tétovaságnak, kételyeknek nyomát se találjuk, ellenkezőleg. Nagyon magabiztos. Veled tartok, Jézus. Akárhová mégy, bármilyen nehéz terepre, én akkor is ott leszek melletted. Talán titokban abban reménykedik, hogy nem is lesz annyira göröngyös ez az út, hiszen Jézus Jeruzsálembe megy, s majd ott átveszi a hatalmat, előzi az elnyomó rómaiakat, ideje hát, hogy csatlakozzam Jézushoz. Itt a megfelelő pillanat. Ugyanis majd ott akarok lenni mellette, amikor a dicsőségében osztozhatom. A zsoltáros egykor azt kérte Istentől, vizsgálj meg, Istenem, ismerd meg szívemet. Próbálj meg, és ismerd meg gondolataimat. Legyen bátorságunk most nekünk is ezért fohászkodni. Vizsgálj meg engem. Azt mondom, veled vagyok, veled tartok. Valóban így van. Vagy talán ott vagyok én melletted, amikor az előnyös számomra. Hogyha az anyagi helyzetem javulásával, vagy betegségből való gyógyulással, vagy sikerrel kecsegtet. Nem is olyan régen volt szó itt vasárnapi istentiszteleten Ábrahámról és Lótról. Ábrahámról, akit Isten megszólított, azt mondta neki, hogy indulj el arra a földre, amelyet én mutatok neked. Hajd ott a rokonságodat, hajd ott azt a földet, amelyet jól ismertél, amelyet megszoktál, azt az életmódot, lép ki abból, én veled leszek, és Isten csodálatos ígéreteket adott Ábrahámnak. Ábrahám pedig ott hagyott mindent, követte az Urat az ismeretlenbe. Mert komolyan vette Isten szavát, komolyan vette az ígéreteit. Azt olvassuk, hogy Lót is, aki az unokaöccse volt, vele ment. De hogy neki mennyit jelentettek Isten ígéretei, mennyit jelentett Isten szava, az kiderül abból, hogy amikor válaszút előtt állt, döntés előtt állt, akkor hátat fordít az ígéreteknek, az Isten szavának, a könnyebb megélhetésért. Vannak körülöttünk olyanok, itt a mi országunkban is, akik hasonlókat kínálva a saját vallási közösségükbe csábítanak embereket, sorolva, hogy ki milyen betegségből gyógyult meg közöttük, hogyan vált az élete gondtalan, sikeres életté. Követlek, Jézus, akárhová mégy. Természetes. Ezen az úton veled megyek. Hogy ne tartanék veled? Jézus azonban így felelt ennek az embernek, a rókáknak ballangjuk van, és az égi madaraknak fészkük. De az ember fiának nincs hova fejét lehajtania. Jézus nem túloz, amikor ezt mondja. Hiszen, olvastuk és hallottuk, épp most élt át azt, hogy nem fogadták be őt egy samáriai faluban. Már a születésekor sem volt számára hely. Názáretben, abban a városban, ahol felnőtt, ott a szakadékba akarták taszítani. A gadarínusok földjéről is elküldték, pedig meggyógyított egy ön és közveszélyes elmebeteget, mégis arra kérték, hogy távozz közülünk. Kivetettként élt az emberek világában, azért, hogy rólunk elvegye az elvetettség átkát. Nos, ha mi Jézus követői szeretnénk lenni, az sors közösséget jelent. Vele, a Mesterrel, vele, az Úrral. Vállaljuk-e így is? Vállaljuk-e ezt is? Mintha csak azt mondta volna Jézus ennek az embernek, aki olyan lelkesen bizonygatta, hogy követlek téged akárhova mégy, hogy igen, kijelentett, hogy kész vagy engem követni mindenhova, de vajon arra is kész vagy, hogy lemondj az élet megszokott kényelméről? Hogy hűségesen szolgálhass nekem? Erről az emberről nem olvasunk semmi többet a Szentírásban. Úgy tűnik, fontosabb volt számára a földi kényelem, mint az Úr Jézus Krisztus. Ugye rólunk, akik most itt vagyunk az Isten házában, lesz és lehet még szó Isten népe történetében. A második embert, akiről hallottunk Lukács evangéliumából, maga Jézus szólítja meg. Nem ő ajánlkozik, hogy követlek, hanem hozzáfordul Jézus e szavakkal, kövess engem. Megszólított azonban azt kéri, Uram, engedd meg, hogy előbb elmenjek, és eltemessem apámat. Jézus válasza, első hallásra legalábbis megdöbbentő. Talán kicsit még szeretetlennek is tűnik. Hadd temessék el a halottak a halottaikat, te pedig menj el, és hirdesd az Isten országát. Ez azt jelenteni, hogy a szülőknek sem lehet megadni a kellő tiszteletet, még a végtisztességet sem? Hát hogyan lehet ezt összeegyeztetni az 5. parancsolattal? Tiszteld atyádat és anyádat. Nos, semmiképpen nem azt jelenti ez, hogy ne vegyük komolyan ezt a parancsolatot, hiszen nagyon jól tudjuk Jézus más kijelentéseiből, hogy mennyire fontosnak tartotta ezt, és hogy nem engedte, hogy kijátsszák ezt a parancsolatot valami mással, vagy valamilyen módon. Akkor értjük meg Jézusnak e szavait, hogyha észrevesszük, az a Jézus, aki mindent odaadott az emberért, az szólítja itt meg ezt a szemét is, mondja neki, hogy kövess engem, és a megszólított feltételt szab, amely mögött látszólag a törvény komolyan vétele húzódik meg. Előbb valami mást szeretnék még elintézni. Ez az előbb pedig azt sejteti, hogy számomra van fontosabb dolog, mint Jézus követése, mint Isten országa. Bár tulajdonképpen szeretném én őt követni, szeretnék én az ő útján járni, de bizonyos dolgokat mégis előbbre valónak tartok. A magam ügyeit, talán éppen a mindennapi munkát. Hiszen, ezt szoktuk mondani, a kötelességemnek eleget kell tenni, valóban. És mondjuk, hogy el kell végeznem, be kell fejeznem, és soroljuk, hogy mennyi tennivalónk van, mennyi intéznivalónk van. De mi van e mögött igazából? Nem az a gondolkozás, hogy előbb a magam ügye? Kifogásaink igazából értékrendünk zavarára mutatnak. De ne engedjük, hogy bármi is az első helyre tolakodjék az életünkben. hiszen az a hely Istent illeti meg egyedül. Mert hogyha az Isten országa kerül az első helyre az életünkben, utána minden egyéb megtalálja illő helyét, és sorra el is rendeződik. Hadd temessék el a halottak halottaikat, mondta Jézus. És ebben az is benne van, hogy aki bármit is az ő követése elé helyez a döntés percében, amikor hangzik Jézusnak a hívó szava hozzá, az halott dologgal foglalkozik, és annak nincs igazából közössége az élettel, az igazi élettel. De így is fogalmazhatnánk, mert ez is benne van Jézus szavaiban, hogy vannak bizonyos dolgok, amiket a lelkileg halott ember, vagyis a Jézus Krisztus nélkül élő ember is el tud végezni. Ne törzd hát el te, aki már hallottál Jézus Krisztusról, aki már megtapasztaltad az ő szeretetét. Ne törzd el az életedet, sok-sok órádat, napodat, olyasmivel, amit egy hitre nem jutott ember is éppen úgy, vagy lehet, hogy még sokkal jobban el tud végezni. Engedd, hadd temessék el a halottak, a lelkileg halottak, a testi halottakat. De ami téged illet, te légy hajlíthatatlan. Ki más vinni az evangéliumot az emberek közé, ha nem azok, akik ismerik az Úr Jézus Krisztust. Vajon életünk fő hajtó ereje az, hogy az ő ügyét szeretnénk előbbre juttatni? A harmadik személy, akiről itt Lukács evangéliumában még olvastunk, hasonlóan az elsőhöz, maga megy oda Jézushoz e szavakkal, követlek, Uram, de előbb engedd meg, hogy búcsút vegyek házam népétől. A másodikhoz is hasonlít. Hasonlít abban, hogy mondja, Uram, követlek. Csak az ő szájából is elhangzik ez a szó, előbb, engedd meg, hogy előbb búcsút vegyek házam népétől. És megint feltehetjük a kérdést. Valami rossz van a válaszában? Baj az, hogy mielőtt elindulna, szeretné még néhány gyengéd szóval odafordulni azokhoz, akik fontosak számára? Nem. Hiszen Isten igéje máshol is biztat arra, hogy igenis, akikhez vér szerint kapcsolódunk, tartozunk, azokat vegyük körül szeretettel, hogy a házunk népe az legyen fontos, hogy viseljünk gondot a házunk népére. Nem erről van itt szó. De akkor miért mondja Jézus mégis egy különös szavakat ennek az embernek, aki az eke szarvára teszi a kezét, és hátra tekint? Nem alkalmas az Isten országára. Azért mondja Jézus, mert ez az ember megengedte, hogy a gyengébb természetes kapcsolat családjával kiszorítsa Jézus Krisztust az első helyről. Testvérek, megvallom, az én szívem is újra és újra összeszorul, amikor a 390. énekünket, Erős vár a mi Istenünk kezdetű énekünket szoktuk énekelni, és akkor szorul össze, amikor az utolsó verszakát énekeljük, amely így hangzik, az ige kőszálként megáll, megszégyenül kibántja. Velünk az Úr táborba száll, szent lelkét ránk bocsátja. Kincset, életet, hitvest, gyermeket mind elvehetik. Mit érez ő nekik? Miénk a menny örökre? És ilyenkor újra és újra szembe kell néznem azzal a kérdéssel. Vajon valóban Krisztus az első számomra? Míg a házastársamat és a gyermekeimet is megelőzve. Be kell azonban látnom, újra és újra be kell látnom, hogy igazából a legnagyobb jót velük csak így tehetem, hogyha azt az első helyet, azt Jézus Krisztusnak szeretném fenntartani. Ennél nagyobb jót nem adhatok nekik. Annál is inkább, hiszen hogyha azt az első helyet Jézus Krisztusnak hagyom, engedem, akkor tud igazán a kezébe venni az én Uram, és ez mindegyikünkkel így van, formálni és tisztítani bennünket, megszabadítani azoktól a rossz szokásainktól, megtisztítani azoktól a tisztátalanságainktól, és egyáltalán formálni rossz tulajdonságainkat, amelyekkel bizony olyan sokszor megkeserítjük a szeretteink életét is, megnehezítjük az életüket. De ha Jézus az első, akkor ő végzi ezt a drága munkáját bennünk. És ez mindenképpen jó lesz a mi szeretteinknek is. Még akkor is, hogyha ők sokszor talán nem így látják, vagy azt mondják, hogy nem érzik ezt. Mi szeretni sem tudunk igazán jól, családtagjainkat sem. Ezt is csak Jézus Krisztustól tanulhatjuk meg. Helyesen szeretni őket. Aki az eke szarvára teszi a kezét, és hátra tekint, mondta Jézus ennek az embernek, aki búcsút akart venni a háza népétől, nem alkalmas az Isten országát. Ne hagyd hát, hogy bármi is visszatarthasson. Ne tekinges vissza, mint ahogyan egykor Lót felesége tette, amikor menekülniük kellett a megítélt városból. És tudjuk, nem tudta otthagyni azt, ami olyan kedves volt számára. Vonzotta vissza a tekintetét, a gondolatait, s hátrafordul. És Isten ítélete beteljesedik rajta. Kövess engem. Jézus hívása hozzánk is hangzik. Bárcsak tudnánk úgy indulni utána, hogy nem akarunk feltételt szabni, hogy nem mondjuk azt, hogy de, még szeretném ezt elintézni, hanem követnénk igazán őt. Úgy, ahogyan ezt Isten egy áldott embere megfogalmazta, és ezt a bizonyságtételt ezzel szeretném befejezni. A buzgó hívő ember elsősorban egy ügynek az embere. Nem elég azt mondani, hogy komoly, teli van szívbeli melegséggel, bátran halad előre, egész szíve benne van, és szellemileg olyan, mint a tűz. Csak egyet lát, csak egyel törődik, csak egyért él, és az teljesen foglyul ejti. Ez az egy pedig az, hogy tessék Istennek. Akár él, akár meghal, akár egészséges, akár beteg, akár szegény, akár gazdag, akár okosnak vélik, akár golondnak, akár dicsérik, akár tisztelik. Mindez egyáltalán nem érdekli a buzgó embert. Ég azért az egy ügyért, hogy Istennek kedves legyen, és Isten dicsőíthesse. Ha ez a tűz felemészti, nem aggódik miatta, meg van elégedve. Érzi, hogy mint a lámpa, arra van teremtve, hogy égjen, még ha közben felemésztődik is. Hiszen csak azt tette, amire Isten elhívta. Az ilyen ember mindig talál munkaterületet buzgóságának. ha maga nem tehet bizonyságot, nem munkálkodhat és nem adhat, akkor imádkozik. Sőt, ha nagyon szegény is, ha hosszasan fekszik beteg ágyon, akkor is megnehezíti maga körül a bűn kiáradását kitartó imádságával. Ha nem harcolhat lent a völgyben Józsuéval, akkor Mózes, Áron és Húr munkáját végzi fent a hegyen. Ha maga nem tud dolgozni, nem hagy nyugtot az Úrnak, amíg más oldalról nem érkezik segítség, és el nem végzik a munkát. Amen. ...299. énekünket keressük meg, és énekeljük a 3., 4. és 5. verszakait. A 3. verszak így kezdődik: Jézus hív, hogy őt imádjad. Bocsáss meg, Istenünk, hogy a talán már nagyon jól ismert és sokszor hallott szavaidat is olyan nehezen akarjuk igazán magunkra venni. Olyan nehezen tudjuk a szívünkkel is elfogadni. Bocsáss meg nekünk, hogy olyan nehezen tudunk ráhangolódni a te hullámhosszodra. Pedig olyan csodálatos ez, olyan nagy ajándéka ez az életünknek, hogy kapcsolatba kerülhetünk veled, hogy nem egyedül kell itt végigélnünk az életünket, küzdenünk a nehézségekkel, a problémákkal, szembenéznünk a kihívásokkal, hanem odafordulhatunk hozzád, és veled mindent megbeszélhetünk, tőled tanácsot kérhetünk, útmutatást, hozzád mehetünk a kudarcainkkal is, a fájdalmainkkal is, a bánatunkkal is, és neked van hatalmad megoldást adni, megvigasztalni, az életünket megtisztítani. Köszönjük, hogy lehet újra kezdeni. Áldunk és magasztalunk Jézus Krisztusért, aki a vérét ontotta ott a kereszten, hogy ez így lehessen. Köszönjük, Istenünk, hogy te mindent megtettél azért, hogy az életünk az valóban helyét megtalált, értelmes élet legyen. Mindent megtettél azért, hogy mi oda találhassunk hozzád, és köszönjük, hogy azóta is hívsz bennünket, embereket, és hogy minket is hívtál, és hívsz magadhoz, akik most itt vagyunk a te házadban. Köszönjük neked, Istenünk, hogy még mindig van türelmed hozzánk, pedig annak ellenére, hogy sokszor hallottuk talán már hívó szavadat, sokszor olvastuk igédet, még mindig csak olyan fél szívvel járunk a te utadon. Bocsásd meg ezt nekünk, és most arra kérünk, könyörülj meg rajtunk. Hadd válhassunk mi jó értelemben együgyű emberekké, olyan emberekké, akiket igazából egy ügy éltet. A te ügyed, országod épülése, az, hogy minél többen megismerhessenek téged, és hogy így minél többeknek örök élete, békessége lehessen. Imádkozunk így, Urunk, gyülekezetünk egészéért, hogy hadd vezethess te így bennünket, és hadd áldhass meg így az életünket, hadd lehessen az életünk fő hajtó ereje, legyünk bár gyermekek, fiatalok, felnőttek, idősebbek, vagy talán olyanok, akik már tényleg nem tudunk más tenni, csak imádkozni, de azt cselekedjük, kitartóan és komolyan. Urunk, így könyörgünk most hozzád, áldásodért, könyörgünk azért, hogy szent lelked által munkálkodj közöttünk és bennünk tovább is. Hadd lehessen a mi életünk valóban neked odaszánt, téged dicsőítő élet. Könyörgünk most betegjeinkért, köszönjük a gyógyulásokat, Urunk. Imádkozunk hozzád a megszomorodott szívűekért, azért a családért, amely családtagjainak az elmúlt napokban kellett szerettük ravatala mellett megállni. Gyógyítsd meg az ő sebeiket is, segítsd őket, hogy rád tudjanak tekinteni, és hogy téged tudjanak segítségül hívni a nyomorúság idején. Áld meg, és vigasztald meg őket. Imádkozunk hozzád egyházunkért, egyházunk vezetőiért, népünkért, és népünk vezetőiért. Adj bölcsességet, és könyörülj meg rajtunk, hogy elhihessük, hogy egyedül a te utad, a célhoz vezető, az életre vívő út, és hogy csak ezen érdemes járni. Jézus Krisztusért kérünk, hallgass meg bennünket kegyelmesen. Ámen. Együtt imádkozzuk most a mi Urunktól tanult imádságot. Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Pusztítson bennünket gyülekezetünk fiataljainak éneke is az Úr Jézus követésére, mellyel most szolgálnak közöttünk. Thank you. Szeretettel hívjuk a testvéreket a hét további alkalmaira is. Hétfő este 6 órai kezdettel istentiszteletet tartunk, szerdán 9 órai kezdettel nyugdíjas délelőttünk lesz, csütörtökön 6 órai kezdettel gyülekezeti bibliórát tartunk, pénteken 15 órától konfirmációs előkészítő óra lesz, 6 órától ifjúsági bibliórá, este 8 órától pedig bibliakör. Egy hét múlva vasárnap pedig, ha Isten is életed bennünket, reménység szerint itt találkozunk, a szokott időben 10 órakor. Isten tiszteletünkkel egy időben pedig lent a gyülekezeti teremben a gyermekek számára tartunk gyermekisten tiszteletet. Kérem a felnőtt testvéreket, de a fiatalokat is, csak tudom, hogy ők már hordozzák imádságban azt a konfirmandus találkozót, amelyet velük együtt szerveztünk, és amely február 21-én lesz, tehát szombaton 5 órai kezdettel. Ez azt jelenti, hogy azokat, akik 1995-től kezdve konfirmáltak, hívtuk erre az alkalomra, amelyen szeretnénk együtt Isten szavára figyelni. Azzal a reménységgel, hogy azokat, akik elmaradtak a konfirmáció után, azokat is sikerül bátorítani, illetve visszacsalogatni, hogy legyenek ők is az Úr Jézus boldog követői. Hordozzuk tehát imádságainkban ezt az alkalmat. Hirdetem az iratterjesztésünket, és most különösképpen is Cseri Kálmán Szeressétek egymást, Varga Róbert Sámson, Werner Itt a Csodálatos Ember című könyvekre hívjuk fel a testvérek figyelmét, illetve hirdetem azt, hogy még mindig kapható képes Calvin kalendárium és 2004-es evangéliumi naptár, az eredeti áránál most már olcsóbban. Már hirdettem azt, hogy egyházmegyénk a presbiterek és a gyülekezeti munkások számára csendes hetet szervezett. Március első két hetében lesznek ezek a csendes hetek. Most még lehet rá jelentkezni, hadd bátorítsak és pusztítsak mindenkit. Attól függetlenül, vagy attól eltekintve, hogy presbiter, vagy kifejezetten gyülekezeti munkása, ezek olyan hetek, amelyeken nagyon meg lehet gazdagodni Isten kegyelméből, illetve talán éppen ezen a héten halljuk meg az Úrnak a szavát úgy, hogy aztán igazán az ő munkásai leszünk, és így szolgálunk neki tovább. Tehát most még lehet jelentkezni, de aki szeretne, kérem, hogy tegye meg most istentisztelet után, ugyanis február 20-áig el kell, hogy küldjem a jelentkezéseket, és így a hét elején szeretném postára adni. Szeretnék most is köszönetet mondani azoknak, akik bármilyen munkával elősegítették itt a házunkban, az épületünkben az átalakítást, a segédlelkész lakásnak az elkészültét. Itt szeretném megköszönni annak a kedves testvérünknek, aki a villanyszerelési munkák után kőműves munkákat végzett itt az elmúlt napokban. Isten dicsőségére, tehát szolgálatképpen, és hadd kérjük továbbra is a testvérek imádságait is, illetve adományait is a további munkákra, illetve szívesen fogadjuk azt is, hogyha valaki így a saját munkájával tud hozzájárulni ennek a lakásnak az elkészültéhez, illetve az épületünk szépüléséhez. Az elmúlt héten meg kellett állnunk Ravatal mellett is. Kutas Józsefné Németh Annától búcsúztunk, aki 1919. december 20-án Lipikben született, és ezesztendő február 10-én Budapesten hunyt el. Istentől kívánunk vigasztalást, erőt és békességet a gyászoló család minden tagjának. Az adakozás lehetőségét hirdetem még, emlékezzünk a mi Urunk Jézus Krisztusunk jó téteményére, aki gazdag lévén szegény élet érettünk, hogy mi az ő szegénysége által meggazdagodhassunk. Tudjuk, hogy az építkezési munkákra szánt adományokat a diakónia feliratú persejbe lehet tenni, és kérjük is, hogy oda helyezzük be az ilyen jellegű adományainkat. Most pedig a 466. énekünket keressük meg. és énekeljük el végig mind a 4 versszakával, az utolsó, tehát 4. versszakot majd fennállva. Így kezdődik ez a dicséretünk. Rád tekint már hitem, megváltom Istenem a Golgotán. Ezek után Istennek népe, áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Fordítsa az Úr az ő orcáját hozzád, és könyörüljön rajtad. Ragyogtassa az Úr az ő orcáját föl előtted, és adjon néked békességet. Ámen. Áldás, békesség, Isten velünk, viszontlátásra!